Nem, persze többször is csökkent már a 60-as években, de hát legutóbb 92-93 tájékán kezdődött ez egy csökkenési folyamat, és a 95-96-ban nagyon erőteljes csökkenés volt, és 99-ben érte a minimumot egy 93 ezer fő csökkenéssel.
Milyen tényezők befolyásolják a gyermekvállalást?
Hát nagyon sok tényező is ez a történet. Tehát először is van Magyarországon egy modellváltás, a korai házasság és korai gyermekvállalás modelljéről egy későbbi párkapcsolat és későbbi gyermekvállalás. Azért nem mondtam, hogy késői házasság, mert ez az, ami megint csak változott. Tehát a párkapcsolatok nagyon átalakultak, és ma a gyermekvállalásoknak a 35%-a az nem házasságban történik. Tehát későbbre tolódott, ennek a halasztásnak sok oka van, az egyik halasztásnak az egyik oka az, hogy ugye tovább járunk és sokkal többen iskolába, aztán elkezdődik a munkavállalás, ezek a sokkal nehezebb stabil állást kapni, és a stabil ugye gyermekvállalás az viszonylag stabil körülmények között élő párokra igaz. Tehát eltolódtak ezek az események, és az ennek következtében csökkent a gyerekszám, mert hát az instabilitás az elég erőteljes lett. Na most ezek a konkrét okok, és hát nyilván ehhez hozzájárult, hogy az instabilitás az nagyon erőteljesen kötődik a piac dinamikájához, illetve hát a családpolitika területén is azért elég nagy kilengések voltak az elmúlt másfél évtizedben. Úgyhogy ezek a körülmények, ezek úgy mondjam, nem kedveztek a gyermekvállalásnak, és hát emiatt azért ugye esett le ez az úgynevezett teljes termékenységi arány, ami azt jelzi, hogy egy nő egész élete folyamán a mai termékenységi viszonyok közepette hány gyermeket vállal. Ez ilyen 1,8-9-re, 1,3-ra esetre 99 tájékára, és ez máig is 1,3 körül áll.
Európai viszonylatban ez az 1,3, ez mit jelent?
Ez nem egy magyar átok, hanem itt azért egy közép-kelet-európai tendenciáról, sőt, egy európai tendenciáról van szó. Dél-európai országokban ennél is alacsonyabb a gyermekvállalási kedv. Franciaországban, Hollandiában, Skandináv országokban viszont jóval magasabb, tehát 1,8, sőt Franciaországban 2 gyermek körül áll ugyanez a kutató. Nem véletlen az, hogy az európai országok egy részében, az említett országokban nem jelent igazi nagy társadalmi problémát, ez még más országokban, dél-európai országokban, Németországban, Ausztriában, ez most a társadalompolitikai arénában is egy elég fontos kérdésé vált, ugye, hogy miért nem születik elég gyerek, miért magas a gyermektelenség, és így tovább. Tehát ha úgy tetszik, azért ez mára tudatosul, hogy ennek igen nagy nehéz következményei lesznek a jövőt illetően.
Mert az Európai Uniós szervek is ugye az állami beavatkozás szükségességét, vagy az állami fellépés fontosságát szorgalmazzák. Ön szerint valóban fontos lenne Magyarországon is, hogy komolyabban foglalkozzanak ezzel a kérdéssel?
Hát igen, Európában a bizottságot tényleg ez a, nevet, a zöld péter, a green péter ezt a kérdést felvetette az öregedés szempontjából. Azt hiszem, hogy a családpolitikának vagy a népesedéspolitikának ugye egy korlátozott hatóereje lehet, tehát nem gondolom azt, hogy itt nagyon erőteljesen mindent meg lehet változtatni. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol nyilván segíteni lehet, vagy hát támogatni lehet azokat a individuálisan meglévő gyermekvállalási terveket, gyermekvállalási vágyakat, hogy ezek a gyermekek megszülessenek. Tehát én azt hiszem, hogy, és hát ezt nyilván vizsgálatok sokasága bizonyítja, hogyha van minimális hatása a népesedéspolitikának, de hát nyilván nem lehet mindent várni, mert hát nem hiszem azt, hogy a párkapcsolatok instabilitását ugye azt politikai eszközökkel nagyon erőteljesen befolyásol lehet. De hát azért azt, hogy a gyermekvállalás az egy költséget jelent, és a költségekhez hozzá kell azért járulni, mert hogy ezek jövőbeli hasznokat jelentenek majd a társadalomnak, illetve azoknak, akiknek nem vagy kevesebb gyerke születik.
Igen, ez egy összetett kérdés abból a szempontból is, hogy ez egy hosszú távú folyamat. Tehát, hogy egy-egy kormányzati intézkedés hatása megfordíthatja, vagy megállíthatja ezt a csökkenést, az azért rendkívül kérdőjeles, mert hogy nagyon nagy a bizonytalanság. Az, hogy egy-egy intézkedésnek nem tudjuk, hogy meddig tart a hatása.
Egyetértek, ugye nagy probléma az, hogy Magyarországon is azért ez a kérdés a politikai agendában agendának, tehát a vitáknak a középpontjában van, és itt nagyon sok változás volt az elmúlt 15 évben. Tehát az, hogy most egy politikai intézkedésnek, egy programnak van-e hatása, vagy nincs, hát hogy annak meg kéne érni, és be kéne épülni a társadalmi köztudatba is, hogy ez a hatás ez egyáltalán meglehessen. És most akkor, amikor nagyon gyakori a változás, az két probléma. Egyrészt hosszú távon lenne hatás, másrészt pedig hitelét vesztik ezek az intézkedések, mert ugye senki nem számít arra, hogy ezek stabilak és hosszú távúak lesznek. Jó lehet egy gyerekvállás, ez egy hosszú távú döntés, ott aztán nem lehet visszakozni, hogyha megtörtént az egész.
Korábban említette, hogy több káros következménye is lehet ennek. Mik lehetnek ezek?
Azt szokták mondani, hogy azért nem mindegy az, hogy amikor mi középkorúak, nyugdíjasak lesznek, lesz-e elég munkavállaló. Nyilván ezt egyesek azt mondják, hogy hát akkor majd migránsokkal ezt pótolni lehet, vagy a bevándorlással, ami persze nagyon sok országon, láttuk Franciaországban, de Németországban máshol, és azért elég erőteljes etnikai konfliktusokkal is jár, tehát azért ez nem olyan egyszerű történet, újra kell szabni akkor a belső viszonyokat is, tehát azt hiszem, hogy azért ennek ilyen negatív következménye mindenképpen van.
Mikorra ütközhet ez ki?
Hát ugye ez akkor fog előjönni, mikor mondjuk a 95-től 2005-ig tartó nemzedék, ez gyakorlatilag egy jó 20-25 év múlva ő kerül munkaképes korba, és addigra azok a nagy nemzedékek, akik most ilyen 40 körül vannak, elérik a nyugdíjkorhatárt, tehát amikor erőteljesen meg fog ugrani a nyugdíjas korúaknak a létszáma, és hát kisebb lesz, mert effektíve ők már nem születtek meg, az a középkor vagy a belépő fiatal nemzedék, akiknek ugye adózniuk kell, azért kell adózniuk majd, hogy a egészségügyi ellátást, hogy a nyugdíjakat valaki valahonnan meglegyenek, mert persze, hogy vannak egyéni megtakarítások is, de hát 95%-ban azért alapvetően a generációk közötti újraelosztás biztosítja a nyugdíjas korúak ellátását, egészségügyi ellátását és a nyugdíjak forrását.
Ön szerint vannak dicséretes európai kezdeményezések?
Igen, ugye mondom, a Franciaországot szokták példaként hozni, főképpen arra, hogy olyan fajta adózás és újraelosztás van, amelyik azért a 2-3 gyermekeseket nem is előnybe részesíti, de nincsenek hátrányba. Mert hát a Magyarországon azért akár, hogy nézzük, egészen biztosan, hogy a sok gyermekesek adózás oldaláról nincsenek előnybe, vagy a gyerekesek és a gyermekteleneket összehasonlítjuk, tehát nagyon sokféle újraelosztás van, nyilván ezt mindnek kellene pontosan vizsgálni. Azt hiszem, hogy ezt sokkal pontosabban kéne végig gondolni egy egész életút mentén is, meg generációkra, hogy kiket milyen terhek vannak rajtuk, illetve hogy milyen előnyök használnak fel. Tehát én azt gondolom, hogy itt ezt végig lehetne pontosabban gondolni, számolni. Vannak jó példák, vannak újfajta kezdeményezések más országokban is. Minden országnak saját magának kell azért ezt idézőbe kitalálni, vagy kiküzdeni. Ami fontos lenne, hogy amit sikerült már egyszer elérni, azt nem biztos, hogy egy-egy tolvonással keresztül kéne húzni.